A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Ma este a Trend FM és a China Media Group Ezerarcú Kína című közös műsorában először arról lesz szó, hogy jelentős javulást mutat a márciusi kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex. Ezt követően arról számolok be, hogy Kína képes import nélkül is kielégíteni az ország belső gabonapiaci keresletét. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Először tehát arról, hogy márciusban jelentősen visszapattant a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex. A kínai állami statisztikai hivatal szolgáltatóipari felmérési központja és a kínai logisztikai és beszerzési szövetség által kiadott legfrissebb adatok szerint márciusban a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, vagyis a BMI 52 volt, ami 16,3% ponttal magasabb az előző hónapinál. Sokak szerint ez az adat alátámasztani látszik azt a szakértői véleményt, mely szerint a kínai gazdaság általános tendenciája lépésről lépésre javul. A beszerzési menedzser index egy nemzet vagy régió gazdasági állapotának egyik jelzőértéke. A rendszeres időközökben megjelentetett BMI jelentés rendkívül fontos mutató a pénzügyi piacokon, mivel ezen jelölhető, illetve ezen tekinthető át egy adott terület időszakos szolgáltató vagy gyártói tevékenysége. A BMI 5 fő indikátorból áll, új megrendelések, készletek állománya, termelés, szállítói teljesítések és a foglalkoztatási környezet. Ha a BMI értéke 50 feletti szám, akkor az növekedést jelent az előző hónaphoz képest, az 50 alatti érték szűkülést, még a kerek 50 stagnálást jelent. Tehát a legfrissebb adatok alapján a várakozásokkal ellentétben 52-re nőtt a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex márciusban, és ez a 16,3% pontos növekedés az előző hónaphoz képest több részadatból áll össze. 52,6% volt a nagy, 51,5% a közepes és 50,9% a kisvállalatok BMI mutatója, a nem feldolgozóipari üzleti aktivitási index pedig 52,3. Ez 22,7% ponttal magasabb, mint az előző hónapi adat. Ennek alapján az átfogó BMI 53% volt, ami 24,1% ponttal lett magasabb az előző hónaphoz képest. A koronavírus járvány súlyos hatással volt a kínai gazdaságra idén, különösen látszott ez a februári beszerzési menedzserindexen, amely történelmi mélypontra zuhant, alacsonyabb szintre, mint a 2008-as nemzetközi pénzügyi válság idején. A kínai gazdasági tevékenységek rövid távon jelentősen gyengültek, viszont a márciusban tett kínai lépések, amelyek egyrészt a járvány megfékezését, másrészt pedig a gazdaság helyreállítását célozták, úgy tűnik, hogy hatékonyak és eredményesek voltak, és ahogy a járvány megelőzési, illetve járvány kezelési helyzet folyamatosan javult, a vállalatok újraindulása jelentősen felgyorsult. A kínai állami statisztikai hivatal szolgáltatóipari felmérési központjának képviselője is arról beszélt, hogy március 25-ig a felmérés során megkérdezett nagy és közepes vállalatok újraindulási aránya meghaladta a 96,5%-ot, ami jelentős növekedést jelent a február 25-i felmérés eredményeihez képest. A termelés és az életrendje tehát folyamatosan helyreállt. Márciusban a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, a nem feldolgozóipari üzleti aktivitási index és az átfogó BMI visszapattant a nagyon alacsony februári alaphoz képest. A feldolgozóipari beszerzési menedzserindex 5 almutatójának értékeiről és változásáról Yao Yingyuan, a kínai államtanács kutatója beszél.
Amikor a BMI mutatóról beszélünk, két index nagyon fontos. Az egyik a termelési index, azaz a termelési mennyiség. Ebből láthatjuk, hogy márciusban a termelés mennyisége nőtt vagy csökkent februárhoz képest. A másik az új rendelések indexe. A vállalatok rendelések alapján termelnek, megrendelések nélkül a cégek semmit sem fognak előállítani. Ebből az indexből a megrendelések növekedését vagy csökkenését láthatjuk. Sőt, az áprilisi helyzetet a márciusi megrendelésekből is megítélhetjük. Jelenleg a BMI-n belül 54% a termelési index, és 52% az új megrendelési index. Ez a két mutató előrejelzi az áprilisi további javulást a cégek újraindításának köszönhetően.
Yao Yingyuan, a kínai államtanács kutatóját hallották. Arra a kérdésre, hogy az 50-es érték fölé emelkedett márciusi BMI gazdasági élénkülést jelente, Yao Yingyuan, az államtanács kutatója elmondta, normális körülmények között, amikor a BMI több mint három egymást követő hónapban ugyanabba az irányba változik, akkor tükrözi valóban a gazdasági működés trendjét. Most viszont csak egyetlen havi adat érte el az 50%-os küszöböt, ebből nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, illetve megítélni, hogy a gazdaság teljesen helyreállt-e. Folyamatosan kell figyelni a mutatót, mondta Yao Yingyuan.
Ez a mutató rövid távú, az előző hónaphoz, a jelenlegi száma februári teljesítményhez viszonyított havi mutató, és a februári alap bizony nagyon alacsony volt. Gondolom azt nem jelenthetjük még ki, hogy a gazdaság fellendült, csak azt mondhatjuk, hogy az általános helyzet lépésről lépésre javul.
Yao Yingyuan arról is beszélt, hogy a járványhelyzet okozta a gazdasági kihívással szemben a kínai belföldi kereslet bővítése jelenthet megoldást a következő hónapokban.
Még mindig arra kell törekednünk, hogy bővítsük a belső keresletet, ami alapvető politika a kínai gazdasági fejlődésben, a bonyolult helyzetben. Amennyiben ezt jól kezeljük, a második negyedévi helyzet biztosan jobb lesz, mint az első negyedévi.
Yao Yingyuant, a kínai államtanács kutatóját hallották.
Ezer arcú Kína.
Nemrég fontos hír jött a kínai autópiac számára. A kínai Geely Auto és a Mercedes-Benz együttműködésével megalapították a Smart Automobile Corporation nevű új vegyes vállalatot, amely a Smart modellt népszerűsíti az egész világon. A Geely és a Mercedes-Benz közös programjának végrehajtása kétségtelenül nagy hír a kínai autógyártás számára, hiszen azt jelenti, hogy felgyorsul a Geely nemzetközivé válása. A Geely legsikeresebb vásárlása a Volvo volt. 10 évvel ezelőtt, amikor a Geely javaslatot tett a Volvo felvásárlására, az iparági benfentesek körében nagyobb volt a kétség, mint a támogatás. Abban az időben a svéd luxusmárka a Volvo majdnem csődbe ment. Végül 1,8 milliárd dolláros alacsony áron vásárolta meg a Geely. 10 évvel később a Volvo értéke csaknem 20 milliárd dollárra nőtt, ami 10-szeres növekedést jelent. Tavaly rekordszámú 705 ezer Volvót értékesítettek világszerte. A Smart modell helyzete hasonló. A Smart mindig veszteséges volt az elmúlt 21 évben. Évente csupán 90 ezer darabot tudtak eladni világszerte. A statisztikák alapján az deríthető ki, hogy a Daimler AG csoport összes vesztesége a Smart miatt meghaladta a 4 milliárd eurót. A Smart modell a fiatal fogyasztókat célozza, legfőbb jellemzője a vezetési rugalmasság, ám valójában egy ilyen kis autóval sok probléma lehet, például a biztonság, a helykínálat, a motor, a hangszigetelés és a kényelem terén is. Vagyis a Smart nem nagyon éri el a kínai fogyasztókat. A belföldi márkák vezetőjeként a Geely jól érti a kínai piac ritmusát és a fogyasztók pszichológiáját. Hivatalos információk szerint az újonnan alapított cégben mindkét fél a részvények 50-50%-ával rendelkezik. A vegyes vállalat globális székhelye a kelet-kínai tengerparti Ningbo-ban található, marketing központot pedig Kínában és Németországban is létesítettek. A munkamegosztás szempontjából a Mercedes-Benz felelős a teljes új tisztán elektromos Smart tervezéséért, a Geely pedig felelős a kutatásért és a fejlesztésért. Az új modellt egy új kínai gyárban állítják elő, és várhatóan 2022-től jelenik meg a kínai piacon, ezt követően pedig világszerte értékesítik. A Smart modellnek magas a márkaértéke és nagy a globális befolyása. A vegyes vállalatban a Geely a kutatás és fejlesztés, a gyártás és az ellátási lánc és más területek előnyeit, valamint a kínai piac mély megértését adja, segíti a Smart márka elektromossá és okossá válását, mondta el a tervekről Li Shufu, a Geely Auto igazgató tanácsának elnöke.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy Kína import nélkül is ki tudja elégíteni a hazai gabonapiaci keresletet. Az ENSZ március 31-i jelentésében az áll, hogy amennyiben nem hajtunk végre gyors intézkedéseket, a globális élelmiszerellátási lánc zökkenőmentességének biztosítása és a járvány terjedésének az egész élelmiszerrendszerre gyakorolt negatív hatásainak enyhítése érdekében a közvetlen élelmiszerválság kockázatával kell szembenéznünk. A jelentés semmiképpen nem alaptalan, nem is akar pánikot kelteni. Az ENSZ elemzése szerint ugyanis a koronavírus járvány terjedése munkaerőhiányhoz és az ellátási lánc megszakadásához vezetett, ami egyes országokban és régiókban befolyásolhatja az élelmezés biztonságot. Ezzel párhuzamosan az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet 2020 áprilisában és májusában akár tovább is romolhat. A globális járvány elterjedésével egyre több ország figyel az élelmiszerválságra, gabonát halmoz fel és korlátozza a gabona exportot. Március 24-én a világ harmadik legnagyobb rizsexportőre Vietnám jelentette be, hogy március 24-től kezdve megtiltja a rizs kivitelét. Kazaksztán, a világ egyik legnagyobb búzaexportőre pedig 11 mezőgazdasági termék exportját, köztük a búzájét és a burgonyájét tiltotta meg. Szerbia bejelentette, hogy felfüggeszti a napra forgóolaj és más mezőgazdasági termékek kivitelét. Március 28-án Egyiptom úgy határozott, hogy az elkövetkező 3 hónapban leállítja a különféle bab termékek exportját. A világ egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőre, Oroszország mezőgazdasági minisztériuma átmeneti kvótákat javasolt a gabona kivitelre. Április 1-től június 30-áig a búza, rozs, árpa és kukorica kivitelének mennyisége nem haladhatja meg a 700 tonnát. Március 30-án pedig Hun Sen kambodzsai miniszterelnök jelentette be, hogy Kambodzsa április 5-től kezdve leállítja az illatos rizs kivitelével egy időben az összes többi rizsfajta kivitelét is. A járvány hatása miatt Brazília és Argentína szójabab exportja szintén lelassult. India, a világ legnagyobb rizsexportőre, majdnem stagnál. Az egyre több országban megjelenő gabona felhalmozás és exportkorlátozás miatt Kuo Dongyu, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének főigazgatója figyelmeztetett, hogy sok ország hirtelen történt élelmiszerexport korlátozása komoly piaci zavarokhoz vezethet, és erőfeszítéseket kell tenni az ellátás felfüggesztésének elkerülésére. Az élelmiszerimporttól erősen függő országok aggódni kezdtek. Irak bejelentette, hogy a következő hetekben 250 ezer tonna rizst és 1 millió tonna búzát kell importálni a nemzeti gabonakészlet garantálása és az állampolgárok élelmezésének biztosítása érdekében. Indonézia és a Fülöp-szigetek, mint legfőbb rizs vagy búzaimportőrök, már most gabonahiánnyal küzdenek, és a tárolt gabonamennyiség csupán 6 hónapra elegendő a két országban. A világ legfőbb gabonatermelő országai egymás után korlátozzák az exportot. De mi a helyzet a kínai gabonaimporttal? A közelmúltban egy interjújában Lu Yingbo, a Nemzeti Élelmiszer és Stratégiai Tartalékok Hivatalának alelnöke azt mondta, hogy a hazai gabonatermelés, forgalom és fogyasztás átfogó elemzése alapján azt lehet mondani, hogy az egyes országokban megjelent exportkorlátozás alapvetően nem befolyásolja a legfőbb kínai gabonák, például a búza és a rizs terén az ellátást. Kína magabiztos és képes biztosítani a hazai gabonaellátást, mondta Lu Yingbo.
A betakarított gabonánk, így a búza és a rizs mennyisége sok egymást követő évben meghaladta a keresletet. Még import nélkül is teljes mértékben kielégíthetjük a hazai piac igényeit. Kis mennyiségű behozatalunk van, főleg a fajta kínálat kiigazítására használjuk, és az import aránya nagyon kicsi. Vegyük például 2019-et, a rizs és a búza behozatala a belföldi fogyasztásnak csak 1,8%-át, illetve 2,3%-át tette ki, ez pedig nagyon kicsi hányad.
Lu Yingbo-t a Kínai Nemzeti Élelmiszer és Stratégiai Tartalékok Hivatalának alelnökét hallották. Lu Yingbo hozzátette azt is, hogy ez azt mutatja, hogy Kína két legfontosabb gabonafajtájából, rizsből és búzából teljesen önellátó, és az éves behozatal elsősorban a jobb fogyasztást szolgálja. Wei Baigang, a Kínai Mezőgazdasági és Falügyi Minisztérium fejlesztési tervezési főosztályának igazgatója április 4-én egy sajtókonferencián arról beszélt, hogy 2010 óta Kínában az egyfőre jutó gabonatermelés továbbra is meghaladja a világ átlagát. 2019-ben 470 kg-nál több volt, és jóval meghaladja a nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabványban szereplő 400 kg-ot. Az utóbbi években Kína gabonatermelése 5 egymást követő évben meghaladta a 650 millió tonnát, tavaly pedig 663 millió tonnát takarítottak be, ami rekordot jelent. Wei Baigangot hallják.
Jelenleg hazánkban az élelmiszerkészlet elegendő, és a készletfogyasztás aránya sokkal magasabb, mint az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezet által javasolt 17-18%-os biztonsági szint, különös tekintettel a két fő élelmiszerre. Különösen a két legfőbb gabonafajta, a búza és rizs készletek nagyjából megegyeznek az ország lakosságának egyéves fogyasztásával.
Wei Baigangot, a Kínai Mezőgazdasági és Falügyi Minisztérium fejlesztési tervezési főosztályának igazgatóját hallották. Az viszont tagadhatatlan, hogy Kína szójababból mindig is erősen függött az importtól, mivel a felhasznált mennyiség több mint 80%-át külföldről szerzik be. A kínai mezőgazdasági és faluügyi minisztérium által közzétett adatok szerint a szójabab behozatala 2019-ben meghaladta a 88,5 millió tonnát, ami a szójabab globális kereskedelmének csaknem 60%-át tette ki, míg az export volumene csupán 110 ezer tonna volt. Kína szójababot főként Brazíliából, az Egyesült Államokból és Argentinából importál, a három országból érkező szójabab mennyisége a teljes behozatal körülbelül 95%-át teszi ki. A szójababot főként étolaj készítéshez, valamint szójadarából előállított takarmányhoz használják Kínában. A tavaly Kínába behozott több mint 88,5 millió tonna szójabab 65%-a Brazíliából, 19%-a az Egyesült Államokból, 10%-a pedig Argentinából származott. Az idei év első két hónapjában Kína 13,5 millió tonna szóját importált, ez az előző év azonos időszakához képest 14,2%-os növekedést jelent, mondta el a kínai mezőgazdasági és faluügyi minisztérium fejlesztési tervezési főosztályának igazgatója, Wei Baigang.
Megértjük, hogy a Kínába irányuló brazil szójabab export márciusban nőtt. Jelenleg normális a szójabab behozatal a Kínában, ezt nem érintik a járvány hatásai. Brazíliában most van a szójabab betakarítási időszaka, információk szerint az idei termés növekszik, eléri a 121 millió tonnát. Az export is növekedni fog. A brazil szójabab termelés nagy részét Kínában értékesítik, és a szójabab betakarítása utáni időszakban kell értékesíteni, így a brazíliai kormány és a termelők aktív intézkedéseket tesznek, és zökkenőmentes exportra törekednek.
A kínai mezőgazdasági és faluügyi minisztérium fejlesztési és tervezési főosztályának igazgatóját hallották. Wei Baigang arról is beszélt, hogy elsősorban azoknak az országoknak vannak nehézségei, amelyekben magas a gabonaimporttól való függés, míg Kínában az élelmiszerválság valószínűsége csaknem nulla. A kínai statisztikai évkönyv szerint Kína egyfőre jutó átlagos gabonafogyasztása 127 kg volt 2018-ban. 1,4 milliárd emberrel számolva az ország lakossága évente 178 millió tonna gabonát fogyaszt el. A kukorica már lassan kikerül a legfőbb kínai gabonafajták közül, és inkább csak takarmányok és etanol előállításához használják. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai alapján az elmúlt gazdasági évben a rizs globális készlete 175 millió tonna volt, Kína pedig csaknem 120 millió tonnával rendelkezik, ezen kívül Kína búzakészlete is eléri a 140 millió tonnát. Ez alapján Kínában úgy számolnak, hogy a két gabonafajta mennyisége együtt elegendő ahhoz, hogy egy egész éven át jusson étel 1,4 milliárd kínai embernek.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az Ezer arcú Kína című műsor, de remélem holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is kívánok önöknek további szép estét és jó éjszakát. Lakatos Lászlót hallották.